Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Párta Dász, a polgári nevén Pőce Vilmos, aki Krisna völgy környezetgazdasági vezetője, környezetgazdálkodási vezetője. Azt kérdezném meg először, hogy milyen felkészültség kell ahhoz, hogy valaki ilyen környezetgazdálkodással foglalkozzon? Mihez kell érteni?
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát lehet több oldalról megközelíteni. Először is érdekelnie kell az illetőt a természet felépítésének. Legalább érdeklődjön azután, hogy hogyan működik a körülötte lévő világ. És hogyha ez az érdeklődés megvan, akkor ezt tanulhatja főiskolákon, egyetemeken, vagy más szakképzési intézményekben is, vagy éppen az életből magából is.
Vagy a Bhagavad Gita-ból.
Vagy a Bhagavad Gita-ból, onnan is meg lehet közelíteni. De a legfontosabb talán az érdeklődés.
Értem. És itt Krisna völgyben mit csinál egy környezetgazdálkodási vezető? Mit kell itt a környezeten gazdálkodni?
A legfontosabb talán, ami én bennem is felmerült, amikor ide érkeztem Krisna völgybe, annak már 15 éve, 2000-ben volt, hogy ez egy olyan közösség, aki gyakorlatilag, vagy amely közösség gyakorlatilag benne beágyazódik a természetes környezetbe, és abban próbál élni. Vagyis mindaz az erőforrás, ami táplálja az embert, és kiterjesztő a közösséget, az nyilvánvaló, hogy az őt környező természet. És hogyha ebből indulunk ki a teremtésben az ember számára rendelkezésre bocsátott javaknak a felhasználásáról, akkor gyorsan fogunk szembesülni azzal, hogy ezek mind Istennek egy a kegye, ahogyan megnyilvánul, hogy fenntartsa, hogy segítse azt, hogy mi itt az anyagi világban működünk, és ezekkel a javakkal méltó módon kell gazdálkodni, méltó módon kell élni. Tehát, hogyha mi beköltözünk egy albérletbe, akkor úgy fogunk viszonyulni ahhoz a környezethez, ahogyan a főbérlő azt elvárja, nyilvánvaló. Akkor lesz legalábbis harmonikus közöttünk a viszony.
Igen.
És azt hiszem, hogy nekünk kell, szükséges az a tudás, ami jön a főbérlőtől, hogy hogyan létezzünk ebben a világban, ebben az albérletben, amiben beköltöztünk, és hogyha ez a tudás rendelkezésünkre áll, akkor egész harmonikus életet lehet élni, még az anyagi világ nehézségei ellenére is.
Értem. Hát nem tudom, ugye Krisna völgy az mezőgazdasági szempontból önellátó, tehát itt van szántóföldi növénytermesztés, van kertészet. Na most, hogyha én visszagondolok az európai mezőgazdaságnak az elmúlt mondjuk 500 évére, akkor az eléggé katasztrofális. Tehát ugye még annak idején a kamaszkoromban ugye a Robin Hoodról olvasgatva tudjuk, hogy Anglia az csupa erdő volt. Most aztán ugye jött a textilipar, ugye a juhtenyésztés, kivágták az erdőket, juhlegelőket csináltak, és Angliát gyakorlatilag lekopaszították, és ennek aztán mindenféle csúnya következmény lettek a vízgazdálkodástól kezdve, stb. Na most itt ugye ti nem estek ebbe a hibába?
Pont fordítva, tanulva a történelem hibáiból, amit mi is látunk, és egyre szörnyűbb tendenciák mutatkoznak, inkább megpróbáljuk megfordítani az eseményeket. Tehát, hogy látva, hogy van egy biológiai kapacitása a minket körülvevő természetnek, amivel bennünket ellát, és amennyit mi abból használhatunk idézőjelben büntetlenül, és ha ezzel megpróbálunk tisztában lenni, és csak inkább még fejlesztjük, próbáljuk vissza dolgozni azt a hátrányt, amit a nagyüzemi mezőgazdálkodás okozott az elmúlt cirka egy évszázadban, de beszéltünk nagyobb időtávlatról is, igen, 3-500 évről, hogy egy olyan tájgazdálkodás, amely figyelembe veszi, hogy minél természetes, minél gazdagabb, diverzebb legyen a környezet körülöttünk, és minél több fajból álljon a termesztett növényi kultúrák is, és a természetes élőhelyek is, az fenntartja szinte saját magát. Tehát minél, ahogyan megnézzük a természetnek ez a mintája, ezt a mintát adja Isten, hogy a természet úgy önfenntartó, hogy nagyon változatos. A legváltozatosabb élőhelyek a legstabilabbak ökológiai szempontból. És próbáljuk ezt mintázni a gazdálkodásban is, hogy minél változatosabb legyen. Mind a tájszerkezete, mind a termesztés, a felhasználás, ez mivel három környezete van az élőlénynek. Az elsődleges környezete maga a test, az anyagi test. Aztán van egy társadalmi környezet, amiben beágyazódunk, és van a természet, mint harmadik, nagyobb, a legnagyobb környezete. Ehhez mindhez van egy viszonyunk, amivel meg kell próbálnunk harmonikusan együtt élni. És hogyha tudjuk a kapcsolatnak a lényegét, akkor tudunk ezzel a kapcsolattal megfelelően élni.
Értem. Ez konkrétan hogy jelenik meg? Tehát az, hogy Krisna völgy önellátó, ezt hogyan lehet ezeknek az elveknek a mentén megvalósítani? Kicsit, ha lehetne erről egy pár konkrétumot hallani, tehát nem is tudom, hogy van ilyen, hogy vetésforgó, vagy ilyesmi, vagy a legelők és a szántóföldeknek a viszonya, vagy nem tudom, hogy erről hallhatnánk-e.
Hát ez egy rendszer. Onnantól kezdve, hogy ha valaki laktovegetáriánus életmódot folytat, mint mondjuk a Krisna hívők, ami azt jelenti, hogy az élelmezésének az alapja az a gabonafélék, a kásanövények, olajnövények, a tejtermékek, a zöldségek és a gyümölcsök, esetleg a méhészeti termékeket sorolnám még ide. Szóval, hogyha ezek a szükségletek, amik kielégítendők, akkor ebben gyorsan, ha az igényektől megyünk visszafelé, akkor gyorsan fel lehet sorolni, hogy milyen szükségletek vannak, és milyen, ahhoz azt hogyan tudjuk mi magunk megkapni a környezettől. És akkor hát ez egyből hozza, hogy szükségünk van, mivel nem csak az élelmiszerről van szó, ha önellátásról beszélünk, lehet, hogy közbe is ékelném, hogy körülbelül mik az embernek az anyagi szükségletei.
Hát gondolom, enni akar, valami fedél kell a feje fölé, és valami ruházat kell. Ezek és ez a mi éghajlatunkon, ez nem is egy lebecsönt, ez az utóbbi, mondjuk Indiában elég, ha van egy ágyékkötő vagy valami, de itt azért ugye most a nulla fok körüli viszonylag enyhe időben azért úgy érzem, hogy jól esik ez a kabát.
Kicsit lenge lenne, igen.
Igen. Tehát ezek az alapszükségletek, igaz?
Elsődleges alapszükségletek, majdnem az összeset fel is soroltad. Van még kettő, amire nem mindig gondolunk, mert szerencsére nincsen mindig előttünk. Az egyik az, amikor betegség kerülget bennünket, mert a legjobb tudásunk és akaratunk ellenére is néha azért ez az anyagi világban elér bennünket. Igazából ezt úgy nevezi, a bölcsebbek úgy nevezik, hogy az egészségmegőrzés tudománya, tehát ez is egy alapszükséglet, egy emberi anyagi alapszükséglet. Ha pedig már elromlott az egészség, akkor a gyógyítás tudománya is ide tartozik. És van egy másik, ami szintén emberi alapszükséglet, ez az értékrend átadása a következő generációnak, a nevelés és az oktatás. Ezek azok, amelyek nélkül generációról generációra nem működhet az emberként. Aztán vannak még kiegészítő alapszükségletek, amelyek lehet, hogy nem minden időszakban, vagy nem minden helyszínén a Földnek szükségletek, de azért léteznek. És itt mondjuk a mérsékelt övön ezek is alapszükségletek, ilyen a fűtés, világítás. Igen. Gyorsan rájövünk, hogy az anyagmozgatás, szállítás is egy nagyon fontos alapszükséglet, hogyha főleg egy természetes környezetben, vagy egy természetes életmóddal próbálunk élni. akkor
igen, nem csövönjön a gáz, hanem oda kell vinni a tüzelőt.
Nem a falból jön a víz, vagy igen, hasonló, igen, akkor ezek anyagmozgatással járnak. Igen. Aztán nagyon sok használati tárgyra, kézműves tárgyra van szükség ahhoz, hogy létezzünk egyáltalán. Szintén egy alapszükséglet ahhoz, hogy megfelelő társas kapcsolataink legyenek. Mert most az anyagi szükségletekről beszélünk. Egy kifinomult kapcsolattartáshoz a kultúra és a művészetek is hozzátartoznak. Hogyan tudjuk kifejezni a gondolatainkat egymás felé, hogyan tudjuk ezt, mivel minden egy spirituális alapon nyugszik, hogyha emberről beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy az a legfontosabb. És ezeket az anyagi szükséglet kielégítéseket is lehet úgy végezni, hogy ezen a spirituális alapon működjenek. Például a kultúra és a művészet az normális esetben soha nem válik külön attól, hogy hogyan kapcsolódik ez Istenhez, mert az ember az odaadását még kifinomultabban tudja kifejezni Isten felé, hogyha ezt például igénybe vesz. És hát végül, de nem utolsó sorban felsorolnám még a védelmet, ami egy olyan fajta tudást jelent, hogy képes az ember saját magát, vagy a rábízottakat védelmezni természeti csapásoktól, külső ellenségektől, belső ellenségektől, de egész egyszerű profán módon mondjuk az is ide sorolandó, hogy valaki képes megvédeni a gabonát a következő gabonáig, mondjuk a kártevők ellen.
Igen.
Tehát ez is ide.
Ez egy kényes kérdés.
Igen.
Azért láttam itt egy-két macskát kószálni.
Igen, ez sokat segít ebben, de kell hozzá azért még egy pár olyan apró forté is, hogy hogyan lehet gabonát jól megőrizni.
Értem.
Ezek az a emberi alapszükségletek, amiből ha kiindulunk, akkor kirajzolódik, hogy egy ilyen környezetgazdálkodási rendszerben milyen rész tevékenységek szükségesek. És ebből az igényből léptünk akkor be az egyes területekre, hogy mit fogunk mit csinálni. Akkor nyilván lesz egy tehenészet, ahol az elsődleges, hogy meglegyen a gabona. Szükség, mert az a legnagyobb mennyiségű élelmiszer, amit termelünk. Az élelmiszer az egy napi szükséglet, és erről beszélünk azért a legtöbbet, mert ezzel naponta találkozunk, és erről gondoskodni kell. Krisna völgy is igazából ezzel kezdte 20 évvel ezelőtt, hogy ez már az első napoktól erre törekedtünk. Nem mondom, hogy most is 100%-ban mindenben ki tudjuk már elégíteni az
élelmiszert. Rizst még nem termeltünk.
Rizst nem, bár próbálkozásaink vannak, és már sokat tanulmányozzuk a hazai rizstermesztést is. Rizs egy fontos gluténmentes gabona, ugye? De ettől függetlenül, igen, van még amiről, aminél behozatalra szorul a közösség. Viszont a törekvéseinkben évről évre mindig fejlesztjük, hogy ha valami nem az önellátás elveit szolgálja, akkor azt hogyan lehet önellátó módszerrel megoldani. Szóval így épül fel egy rendszer, és akkor lesz abban egy tehenészet, lesz egy kertészet, ami felhasználja a trágyát, a tehenészetből érkező trágyát, vagy éppen az ottan igavonóerőt, állati igavonóerőt, az anyagszállít, az anyagmozgatásban, a talajművelésben, a vetésekben, és a többi, és a többi. Lesz egy gyümölcsészet, ahol a gyümölcs termesztésére gondoskodunk, lesz egy méhészetünk, megpróbálunk az ivóvízzel valami kezdeni, a felszíni és a felszín alatti vizeket egyaránt ideértve, és megy körbe a kör. Egy olyan rendszert be fogjuk találni magunkat, amikor látjuk, hogy minden összefügg az előbb másik tevékenységgel. És a fortélyok, amikre rákérdeztél, azok már ezeknek a részletei, hogy mondjuk a kertészet akkor hogyan tudja megoldani, hogy egy hagyományos, önellátó módszerrel gazdálkodjon.
Igen, hát persze itt bejön az a kérdés is, ugye, hogy nem véletlen, hogy Krisna völgy teljes nagyon hosszú nevében benne van az is, hogy biofarm, tehát hogy ez egy ökológiai gazdálkodás, ami azt jelenti, ugye, hogy akkor itt a vegyszer felhasználás az erősen korlátozott, ugye?
Erősen korlátozott. Ezt szoktak vele viccelni, hogy a bio az attól bio, hogy éjszaka permetezik, nem nappal. Mi nappal is szoktunk permetezni, csak nem mindegy, hogy mivel. Számunkra nem az a kérdés, hogy permetezünk, hanem hogy mivel. mert hogy a növényi leveket is ugyanúgy permetezve juttatjuk ki, vagy éppen a talajba szivárogtatással. Tehát sok vegyszert lehet alkalmazni, természetes vegyi anyagokat, amik segítik a növényápolást, növényvédelmet, de ennek az elve az, ami igazán fontos, hogy a természetnek van egy nagyon nagy önmegújuló képessége, egy nagyon nagy önvédő mechanizmusa, amit vagy figyelembe veszünk, vagy nem. Hogyha hibás a mi alapállásunk a világhoz, akkor nem fogjuk figyelembe venni, mert azt hiszük, hogy mindent mi tudunk irányítani a világban, és akkor megpróbáljuk a kártevő kórokozókat a saját magunk megoldásaival távol tartani, csak hát nem lehet büntetlenül mindent csinálni ebben a világban. Tehát annak is lesz egy komoly visszahatása, hogyha vegyszereket használunk, kemikáliákat. A másik, hogy mivel van ez a nagyon nagy kapacitása a természetnek, amit önszántából ad Isten kegyének a megnyilvánulása, azt mi elfogadhatjuk, és ami nekünk járandóságunk, az úgy is meg fogjuk kapni. Ezt a védikus aforizmák is bőségesen megfogalmazzák, hogy ami nekünk van félretéve, azt úgy is meg fogjuk kapni. Ha jó, ha rossz, de meg fogjuk kapni.
Igen.
És amikor termesztünk, akkor ez a fajta tisztelet, ne felejtsük el, hogy továbbra is egy albérletben vagyunk, nem pedig a tulajdonunkban vagyunk, hanem egy albérletben vagyunk itt a világban. És a tulajdonos az meghatározta, hogy hogyan lehet ehhez viszonyulnunk. Hogyha nekünk van egy tiszteletünk e felé, akkor a Földdel is úgy fogunk bánni. Nem véletlenül a védikus kultúrában a Föld az egyik anya, a hét anya közül.
Igen,
az élőlény hét anya közül. És a saját...
A tehén a másik,
így van.
Yeah.
A saját anyánk felé mindig nagy tisztelettel fordulunk, legalábbis egy tisztelet. Egy jó családi ember, az így van. És nem próbálja meg kihasználni az anyát, hogyha látja, hogy ő mindig ad valami nagyon jó dolgot számára, akkor nem fogja követelőzni, hanem elfogadja azt, amennyit önszántából ad, és képes, mert mindig a szeretet révén mindig adni fog. És ez a fajta hozzáállás nyilvánul meg a hagyományos gazdálkodásban. Lehet, hogy ezt modernul biogazdálkodásnak, vagy ökológiai gazdálkodásnak nevezzük, de ennek ez a lényege. Ezért nem fogjuk műtrágyával kényszeríteni, hogy többet adjon, mint amennyit tudna amúgy a Földből. Ezért nem fogjuk kényszeríteni, hogy gyomirtókat használjunk, hogy olyan kemikáliákkal mérgezzük, amik az összes többi élőlényt, akinek szinten félre van téve valamennyi,
igen,
abból,
ami... De milyen leszük tőle, ugye, hogyha vegyszerezünk?
Mert egy nagyobb profit, bekerül a képbe a profit, hogy egy nagyobb haszont szeretnénk a végeredményben látni. Hát többek között ezért Krisna-völgyben nem árutermelés van, hanem önellátó gazdálkodás, amire alapozunk, mert amikor bekerül a képbe az árutermelés, akkor elkezdjük kihasználni a környezetet. És lehet valamennyi árutermelés, de ez inkább a feleslegnek az érdekesítésre.
Mondjuk én is a krisna-völgyi lisztből szoktam a kenyeremet sütni, hogy többnyire, tehát az már nyilván nem az itteniek szükségletét fedezi, hanem az enyémet, tehát ez már áru, de hát nyilván nem nincs ez eltúlozva, nem ahogy sikerül, gondolom. Tehát ami felesleg képződik magától, ez a lényeg, ez egy fontos fogalom az, hogy ami magától lesz, vagy amit ad a Föld magától, jó szántából, azt el lehet adni, ha nektek nem kell, így van.
Pontosan ezt az elvet követjük. Amúgy is biztonság szempontjából többet termelünk éppen gabonából, mert lehetnek olyan évek, amikor a gabonatermés nem olyan jó. Szintén a történelemből kell, hogy tanuljunk. Tehát voltam a múltban a gabonatermesztés múltjában olyan időszakok, amikor, és ez mondjuk 1000 évvel ezelőtti...
Hát a Bibliában is ott van az egyiptomi hét szűk esztendő, tudom én, vannak erre nagyon komoly régi példák.
Mindig volt, Én is, ahogy tanulmányoztam a gabonatermesztést, volt olyan időszak, ez pont egy olyan 1000 évvel ezelőtti Kárpát-medencei időszakra utalt, amikor az emberek éveken keresztül csak gyommagvaknak a lisztjét ették, mert nem olyan aszályos időszakok voltak, nem tudtak termelni. Szóval a biztonság kedvéért mindig több gabonát termesztünk, és több félét, és hogy abból a feleslegből tudunk másoknak is juttatni. De ugyanígy van a szalma, mint alomnak a szükséglete is, tehát mondjuk a krisnavölgyi gabonát, a szükségletet azt 2 hektáron meg lehetne termeszteni az itt élőknek a szükségletét. Mi olyan 10-12 hektáron termesztünk gabonát, mert az alomhoz viszont szükséges több szalma is. Tehát alus módon tartjuk a tehenészetben az állatokat szalmás alomban. És aztán almos trágya képződik. Ennek egy modern változata a híg trágya, amikor nem almot tesznek az állatok alá, hanem a trágyájukat gyakorlatilag vízzel lemossák, és már is egy veszélyes hulladék lesz belőle. Abból a legnagyobb kincsből, ami az önellátó gazdálkodásban a fekete arany, ugye az érett marhatrágya, abból csinálunk egy 180 fokos fordulatot, és egy veszélyes hulladékot képezünk. Csak egy apró...
Amit nem lehet már kihordani a földre, igaz?
Igen, így van. Hát jelenleg tilos a földeken való elhelyezésre a hígtrágyának.
Hát ezt nem is tudtam. Ezt nem is tudtam, hogy ez ilyen. De hát persze gondolom, hogy ahol nagy üzem van, ahol nagy üzemben szalma nélkül, tehát alom nélkül tartják a teheneket, és ez a hígtrágya képződik, ott nincs is mellette olyan tehát növénytermesztés, tehát olyan földhasználat, ahol ennek egyébként helye lenne.
Gépesített kultúrák és végtelenül leegyszerűsített folyamatok, amelyben minden tárgyasul, még az benne résztvevő tehenek is tárgyasulnak, és hát ők igazából tejtermelő egységek, akiknek nem fontos, hogy lássák-e a napot, vagy sem, és hogy milyen, hogy van-e alattuk alom, vagy sem, csak kimossák alóluk a vízzel a trágyát.
Nem kerül benne a szempontrendszerbe, hogy a tehén hogy érzi magát. Pedig hát azt itt nagyon jól meg lehet tapasztalni, azt hiszem talán egyedül az országban, hogy igenis számít, hogy a tehén hogy érzi magát, és hogy nagyon jól tudja érezni magát, hogyha megfelelően bánnak vele. De hát mondjuk ez egy másik lapra tartozik, de azért elmondom itt, hogy a kislányom az történetesen éppen környezetgazdálkodást tanult a Gödöllői Egyetemen, és hát ugye gyakorlatok során el kellett menni tehenészetbe is, minden este sírva jött haza. Szóval, hogy bánnak a tehenekkel. Hát itt jól bánnak a tehenekkel, ezt tanúsíthatom, és itt kijön az is, hogy a tehén az nem csak egy tejtermelő egység, hanem egy egyéniség, egy személy, akinek természete van, akinek hangulata van, ez itt lehet tapasztalni azt, hogy mennyire egyéniségek a tehenek, és ez néha kellemes, néha meg nem, mert itt is vannak olyan rakoncátlan, vagy olyan kis huncut bajkeverő természetűek, akik ugye nem nagyon illeszkednek be a kollektívába. Ugye, hát ennek kapcsán azért van egy-két nagyon érdekes dolgot hallottam, de most inkább visszadom a szót neked, és arról kérdezlek, hogy most itt érintettük ezt a dolgot, hogy hogyan bánjunk a tehenekkel, hogyan bánjunk ezekkel a személyekkel. Tehát most egy kicsit tágabbra nyitom ezt a kérdést, hogy itt tulajdonképpen a környezethez való viszonyunkban mi az egyén felelőssége. De mielőtt egy nagyon alaposan megfontolt választ kapunk tőled, most előbb hallgassunk egy kis zenét.
Oh,
A zene után ismét jelentkezik a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és beszélgető partnerem Párta Dász, azaz Pőce Vilmos, aki Krisna völgy környezetgazdálkodási vezetője. Az imént arról beszélgettünk, hogy az egyénnek is felelőssége van a környezethez való viszonyban. Ez hogy jelenik meg a gyakorlatban?
A környezetvédelem jelen pillanatban az egész világon az egy célt tűz ki maga elé, hogy fenntartható módon folytatódjon mindaz az anyagi világban, amit manapság nem fenntartható módon végeznek az emberek. Vagyis élvezik az élet, él mindenféle adottságát, amit rendelkezésére bocsát a világ, az embernek azt próbálja a saját örömére kiérni. És ez egy olyan hozzáállás, ami, hogyha nem ha a végcélt nézzük, akkor soha nem vezet eredményre. Mert ugyanazt a végcélt fogja elérni, lehet, hogy egy kicsit harmonikusabban, vagy kevésbé agresszíven a környezettel, de még mindig visszaélünk a főbérlőnek a jó indulatával. Tehát kihagyjuk a képből azt, hogy valami másért hozza létre az anyagi világbeli létezést Isten, és ki is rakjuk őt a képből, olyan, mintha mi lennénk a tulajdonosai és az élvezői ennek az egész albérletnek, és ennek az a hatása, hogy akkor sohasem lesz elég abból az élvezetből és abból a rendelkezésre álló lehetőségből, amit itt az anyagi természet nekünk ad, és ez egy nagyon mélyen gyökerező emberi rossz tulajdonságot fog felerősíteni, azt a mohóságot. Uh-huh. Gyakorlatilag a környezetpusztításnak ez a rákfenéje, ebből ered, ebből a mohóságból, hogy sohasem elég, és ezt úgy lehet megfordítani, hogyha egészen máshogy nézzük a világot.
Tudatunk... Konkrétan, akkor ugye az a kérdés merül föl, hogy mi az élet célja? Nem az evés, alvás, párzás, védekezés, nem ez az élet célja?
Ezek mind funkciók, amelyeket a testnek el kell látnia, de hogy hogyan, arról jó, hogyha tudakozódunk, és hogy nem ez a végső célja, mert ezt az állatok is el tudják végezni, de az emberek valami miatt azért különböznek az állati létezéstől, amellett, hogy ugyanolyan lélek szikra van a védikus elvek szerint az állatokban is, és a növényekben is, és az emberben is, mint élőlények, de az embernek már több lehetősége adódik arra, hogy megértse azt, hogy mi a valódi célja a létezésnek.
Mondjuk ki, mi a valódi célja?
Hát, hogy újra kapcsolatba kerüljön Istennel. és őt próbálja meg elégedetté tenni, ne csak saját magát. Ne saját maga legyen a központ. Ennek persze ez a legfőbb tudatbeli különbözősége, hogy nem a testtel azonosítja magát, mondjuk az élőlény, hanem a testet, mint egy környezeteként ellátja, fenntartja azokkal a lehetőségekkel, ahogyan Isten ad neki lehetőséget. De hogyha ez az alapállásunk, akkor egészen más lesz a végeredmény.
Értem, akkor tehát egy krisnás környezetvédő az nem egészen úgy gondolkodik, mint az a Greenpeace-es aktivista, aki egyébként húst teszik, de a körúton gyűjti az aláírásokat.
Igen, a példa az nagyon lényeges, mert lesz egy életmód, amelyben lehet, hogy a lehető legkevesebb rosszat fogjuk okozni a környezetünknek. Csak akkor lesz ez stabil és egész életünkre kitartó, hogyha az elveink tiszták mögötte. Hogy mi ezt azért csináljuk, mert ennyi és ennyi lehetőségünk van, így és így tudunk Isten örömére tenni, és látjuk a másik élőlényben is a lelket, és ugyanúgy annak is megvan a teremtésben a megfelelő helye, és jogai, bár a kötelességekből indulunk ki elsősorban, de a jogok is ugyanúgy rendelkezésre állnak. És egyfajta természetes életmód csatlakozik így a filozófiához is, annyit követnek a Krisna hívők, ez elengedhetetlen része, hogy egy egészen más végeredményt kapjunk. Ahogy a Einsteint szokták idézni, nem, néhányan nem neki tulajdonítják ezt a mondást, de a legtöbben azért még mindig neki, hogy nem lehet ugyanazzal a tudattal megoldani egy problémát, mint amivel létrehoztuk.
Igen. Igen, azt hiszem, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, hogy itt a Krisna hívők körében a környezetvédelem az nem egy cél, nem egy öncél, hanem az inkább egy módszer, vagy egy
eszköz
talán. Jó, hát nem az egyedüli eszköz, mert ugye mert kerülgettük itt, hogy végül is mi a cél. Ugye a cél az, hogy helyrehozunk kapcsolatunkat Istennel, és lehetőleg visszamenjünk hozzá minél előbb, mielőtt itt a dolgok nagyon eldurvulnak a Földön. De ugye hát ennek egy, mondjuk egy eszköze, vagy inkább egy ilyen velejárója, egy környezettudatos életmód, így van?
Igen.
Tehát mert végül is nem kaphatjuk meg Istent is, meg mindazt, amit a vágyaink szerint szeretnénk behalmozni, így van?
Úgy is szokták fogalmazni, hogy hogy minket nagyon vonz Isten energiája, de Isten már nem.
Nem annyira.
Az, amit létrehozott, az nagyon tuti, de hogy aki létrehozta, az köszönjük, annélkül is működünk.
Igen. Van erről egy viccet, egy kedvenc viccem, amikor valaki éppen a forgalmas belvárosban nagyon siet, és le akar parkolni, és imádkozik magában, és azt mondja, édes Istenem, hogyha én ígérem neked, ha én most itt valahol találok egy parkolóhelyet, akkor én minden vasárnap elmegyek a templomba egy évig, és akkor egyszer csak látja, hogy valaki éppen megy el a kocsiával, és azt mondja, ja, uram, felejtsd el, most itt éppen távozik valaki. Tehát, hogy ugye nem gondolunk arra, nem kapcsoljuk össze ezeket a dolgokat, hogy az Istenre irányuló vágyainknak a teljesülését ő maga rendezi el, és hogyha mi egy megfelelő tudatban csak meg szeretnénk élni, de békésen, és nem a környezetünket károsítva, akkor ő ebben maximálisan segít, de akkor a játékszabályokat be kell tartani, így van?
Ez egy nagyon magas megértés a környezettel való viszonyunknak, amikor már azt látjuk, hogy mindenben jelen van Isten. Ahogy mi kapunk levegőt, vizet, csak az anyagi alapelemeket, ha nézzük, ahogyan működik a testünk, hogy azt nem mi működtetjük, nem mi dobogtatjuk a szívünket, nem mi emeljük a mellkasunkat, hogy vegyünk levegőt, és a többi. Tehát ő annyi mindent elrendez, hogy mi itt létezzünk a világban, csupán a gondviselése révén, és a szeretete révén. Hogyha minden mögött látjuk, és a történések mögött is látjuk őt, akkor nagyon-nagyon máshogy fogunk látni a világban mindent.
És akkor itt jelenik meg az egyén felelőssége, így van?
Igen, az egyénnek ez a legfontosabb. De környezetvédelmi szempontból, hogyha valaki nagyon aggódik, hogy most mi lesz itt a világgal, akkor legalább tegyen meg azt, amit ő megtehet. Tehát ő változzon meg, és aztán majd azt a változást látni fogja a világban is, hogyha ő legalább hajlandó változni, és máshogy gondolkodni róla, akkor a példája az erőt fog adni másoknak is. És ebben nem szabad kisítőeknek lennünk. Igen nagy ereje van ennek a bojkotnak, amit az anyagi érzékek nyomása ellen mi kifejtünk. Az fog másokat is vonzani erre, hogy hasonlóképpen cselekedjenek.
Igen, itt már említetted a mohóságot, mint egy nagy problémát. Igen, hogy valójában igazán a vágyak azok úgy jönnek, mint azt hiszem talán maga az Gitában van ez a hasonlat, hogy mint a óceán hullámai. Tehát a vágyak állandóan jönnek. Na most, hogyha mi nekünk az az elképzelésünk, hogy ezeket a vágyakat ki lehet elégíteni, és ezeket akarjuk kielégíteni, ezt soha nem fogjuk kielégíteni. Ugyanakkor meg vannak a szükségletek, amikről szintén beszélgettünk már. Tehát ugye, ha szükségleteinket akarjuk kielégíteni, nem a vágyainkat, hanem amire tényleg szükségünk van, ennek semmi akadálya nincs. Tehát ennek ezért csak némi keveset dolgozni kell, de ez is olyan dolog, hogy nem kell magunkat szétszakítani, mint vannak olyan, nem is kevesen vannak, akik azt hiszik, hogy az ő egyéni erőfeszítésükön múlik az, hogy most akkor milyen gazdagok lesznek, és ezért hajlandók, tudom én, vannak olyan kultúrák, amelyekben hajlandók 365 napon át dolgozni egy évben napi 16 órát, hogy több anyagi javakhoz jussanak hozzá, de ez valójában nem működik, mert kinek, ahogy említetted, hát megvan szabva, hogy meg félre van téve az, ami az övé lesz, és annál többet nem fog kapni. Tehát egy bizonyos erőfeszítést kell tenni, de ami jön könnyen magától, azzal kell megelégednünk. Azt hiszem ez egy nagyon nagy felelősség, mert ha ezt az elvet, és még egy-két másik elvet, például erről is szeretnék hallani tőled a kegyességről, hogy a kegyesség hogy nyilvánul meg, ugye ez a brahminkus elv itt a Krisna völgyben. Tehát ha ezeket az elveket betartjuk, akkor nagyon egyszerű és könnyű életünk lesz relatíve, persze ahhoz képest, hogyha valaki a vágyait akarja kielégíteni, ahhoz képest lesz könnyű.
Srimad Bhagavatamban, az egyik főszentírásunkban van egy ide vonatkozó vers, hogy Kámasya Nendriya Pritir Lábó Dzsivita Jávatántatva Dzsivasetatva Dzsivyansa Nátoyas Csia Karmabi. Azt mondja a vers, hogy Kámasya Nendriya Pritir, hogy semmi tettünk ne az érzékkielégítés felé törekedjen, hanem egyetlen kötelességünk az az anyagi alapszükségletek kielégítése, de a fő kötelességünk az a dzsivaszatatva dzsigyász, hogy érdeklődjünk az abszolút igazság felől, és ne legyen más célja az életünknek. Ennyit mond ez a vers. Tehát ez is világossá teszi, hogy gondoskodnunk kell a testről, mert az az elsődleges környezetünk, és ahhoz megkapunk minden lehetőséget ebben a világban, mert ez purnam ez a világ, ez tökéletes, úgy, ahogy van, tökéletes van. Nem úgy érezzük gyakran, mert ugye a saját vágyaink azok általában valamilyen akadályba ütköznek, de ez nem azért van, mert tökéletlen a világ, hanem tökéletességre lehetőséget ad. Ez azért tökéletes ez a világ. És a testet ugyanúgy gondoskodunk róla, és minden lehetőséget megkapunk hozzá, de a legfontosabb, hogy életlődjünk az abszolút igazság felől. És ha ez szerint, az elf szerint élünk, akkor megnyilvánul ez a kegyesség és könnyűletesség, amire szintén rákérdezel, a többi élőlényhez és egymáshoz való viszonyban. Mert a fenntarthatóságnak ugye három pillére van, ha már ebben a rendszerben gondolkozunk. Az egyik az a környezeti fenntarthatóság, amiben mind a három környezetünkkel valamilyen kapcsolatot ápolunk, a másik az a társadalmi fenntarthatóság, és a harmadik az a gazdasági fenntarthatóság. Ezt mind a hármat valahogyan figyelembe kell vennünk, amikor közösségi együttélésről, ebben létezésről beszélünk itt a világban. És a másik embertársainkhoz való könyörületességben ugyanígy megnyilvánul ez. A védikus kultúra ismeri az ahimsa elvét. Az ahimsa az szanszkritül azt jelenti, hogy a minimális erőszak elve. Ugye nem, ami nem erőszakos. A himsa az erőszak, ahimsa, ami nem erőszakos. Ez nem azt jelenti, hogy soha semmit nem fogunk elkövetni ebben a világban. Nem tudunk úgy létezni. Hát, hogy megszületünk, felsírunk és veszünk nagyon sok élőlényt a levegőn keresztül, és rögtön elpusztulnak. Tehát már az teremt egy erőszakos környezetet idézőjelben. Hanem a minimális erőszak elve az azt jelenti, hogy amit el lehet kerülni, azt kerüljük el az életünk során, és akkor így fogunk, hogyha nem muszáj ahhoz állatot megölnünk, hogy fenntartsuk a testünket, akkor ne öljük meg, akkor adja ő a tejét, ott van a tehénanya, adja ő a tejét, hogy fenntartsuk szépen ezt a testünket, de nem kell hozzá megölni. Vagy a méheknél ugyanúgy ott van, hogy adják a mézet, de nem kell hozzá elpusztítani a méheket, hogyha minden állati eredetű élelmiszerrel akarjuk táplálni a testet. És ugyanígy a növényeknél is, hogy lehet a gyümölcsöt és olyan részeit is fogyasztani a növényeknek, ami még a gyümölcs, még a növényt sem pusztítják el, de azt hozzáteszem, hogy a minimális erőszakot, azt tudja Krisna is, hogy nem tudjuk mi máshogy fenntartani a testünket, hanem Jivo, Jivasya, Jivanandban a világban mindig lesz valami, ami mások, ahogyan létezünk,
más
élőlények kárára fogunk létezni, akkor akkor azt mondja, hogy jó, de akkor kövesd azt, hogy legalább a legkevesebb erőszakot tapasztald, vagy tedd ebben a világban, és azt, amivel táplálod magadat, azt légy tudatosan, hogy azt honnan kaptad, és azt ajánl fel nekem. Ha felajánlod nekem, megszabadulsz attól a bűntől, ami a többi élőlény elpusztításával jár, vagy hármilyen egy növényi testben lévő élőlény elpusztításával is jár. Ez a minimális erőszak elve. Hmm. És ez a könyörületesség, ez a kegyesség, ami megnyilvánul a tehenek védelmezésében, az embertársainknak a védelmezésében és azoknak a segítésében. Védikus kultúrában van ez az aforizma, hogy szarvaszukén a bavantú, hogy mindenki legyen boldog.
És
ez Krisna mondja is, amikor itt volt 5000 évvel ezelőtt, hogy ez az élőlény legfőbb kötelesség, hogy mindaz, amire van képessége, anyagi javai, amit használ, és mindene, ami csak létezik, amit képes használni, az használja mások jóléte érdekében.
Most ez egy nagyon szépen hangzott, de én most egy aljas kérdést teszek föl. A krumpli bogár is legyen boldog?
Krumpli bogár is legyen boldog. Ezt úgy szoktam mondani, amikor jönnek hozzánk vendégségbe itt a biokertészetben, hogy egy jó gazda az mindig számol a veszteséggel is. És hát ez többféle módszer van, amíg eljutunk egészen addig, hogy már nem tudunk máshogy élelmiszert fenntartani vagy megtermelni, mint hogyha elpusztítjuk a kártevőket. Addig már legalább 5 lépcsőt kellett, hogy lépjen a gazda, mire addig kell, hogy fajuljon. Hát az első, hogy először is, hogy nagyon jó tápanyagot, nagyon jó tápdús talajt próbál előállítani, amiben növények erősek lesznek, jó immunrendszerrel. Akkor figyel arra, hogy milyen vetésforgót alkalmazzon. A krumpli bogár elleni védekezésnek a legjobb módszere az a 6 éves vetésforgó. Tehát 6 évig ne kerüljön ugyanarra a helyre a burgonya, mint ahol volt. Mm. Ez az egyik legfontosabb. Akkor szinte burgonyabogár mentesen lehet termeszteni. Persze Krisna völgy ez könnyen oldja meg a 270 hektáros felületen, mert akkor két egymástól távol eső részen lehet. Kiskertben ez kicsit nehezebb, de akkor tovább lépünk. Akkor elkezdjük a vetésforgót kisebb méretben is alkalmazni, akkor legalább a kert egyik végéből átteszük a másikba, és 3 vagy 5 éves vetésforgót
alkalmazunk. Szóval meg lehet kicselezni a krumpli bogarakat.
Igen, igen. És lehet, hogy lesz, amit kivesznek a jussukba. Ha nem ment, akkor riasztjuk őket. Körbe rakjuk védő növényekkel és riasztó növényekkel a burgonya földet.
Mit utál a krumpli bogár?
Hát a krumpli bogár nem szereti, hogyha jelen van például a petrezselyem. Tehát közé szoktak petrezselyemet ültetni. Aztán a szegény növényzetben lehet nagyon sok aromás növényt, édesköményt, kaprót. Rebarbarát is lehet oda ültetni. Ezek távol tartják, míg a vonzák a nagyon szeretik a padlizsán, még jobban, mint a krumplit, ugye is csúcsorféle.
Igen, ezt én is tapasztaltam, amikor kísérleteztem padlizsánnal a kertben.
És hát vannak,
meg is jelentek a krumplidónak.
Így összeszedik akkor a padlizsánon az összegyülekező első imágókat, akiket rovarokat.
Ezek a kis pirosakat, ugye?
Nem, az imágó az a kifejlett rovar, ugye ő mászik elő először a földből.
Ja.
És akkor ő kezd majd petézni, és abból lesznek a piros lárvák.
Ja.
De ezeket az imágókat össze lehet gyűjteni a padlizsánon.
Mi csinálunk velük?
Összegyűjtöttük, aztán hát nem a szomszédba kell vinni, hanem távolabbra, de akkor el lehet engedni őket. Ott, ahol nincs tápnövényük, ott valamit majd keresnek, aztán a természet megoldja. De nem ami, itt az egyén felelősségéről van szó. Amit el lehet kerülni, azt el kell kerülni.
Igen.
És hogyha végképp az van, hogy mondjuk ott van a család, ami a te felelősséget, hogy fenntartsd, vagy egy közösség, akinek termelsz, és nem tudtad megoldani, hát még mindig tele van krumpli bogárral a krumpli, és nem lesz akkor mondjuk termés, akkor lehet esetleg az, hogy használsz természetes védekező szereket. Krumpli bogár esetében egyébként van pont egy bacillus, amit ki lehet juttatni, ami akkor az ő dolgát végzi el, a bacillus thuringiensis.
Aha, igen.
Vagy vannak természetes riasztóta. Hát ellenségei sajnos az európai környezetben úgy nincsenek ezen a bacilluson kívül, mert ez egy Amerikából bejött, behorcolt növény, és a kártevője bejött.
Colorado bogár, ugye igen, másik néven.
Igen, de nem, mivel hát amúgy egy mérgező növény, tehát a burgonya föld feletti részei azok atropint tartalmaznak, és ez egy mérgező anyag, és ezt a krumpli bogár meg ezt fogyasztja, és nem sokan eszik. A fácán és a seregély, ami természetesen pusztítja, ennek a két madárnak a betartalmába találták. Ezért meg kell becsülni a seregélyeket is.
Roma mindig megeszik a egyik fámoló, soha nem tud cseresznyét születelni, mert a seregélyek megeszik.
Hát nézd, annál is hát van igen. A módszere, igen. Mert azt meg a gazda tudja mindig, hogy a korai cseresznyét azt mindig a seregélynek ülteti. Meg a későit is. Az övé az a középérésű cseresznyi. Tehát nem egy cseresznyifát kell ültetni a kertben, hanem hármat különböző érési ciklussal. És akkor a seregének is megvan a maga.
Jussza. Igen, igen. Ez egy nagyon fontos elv, hogy jut is marad is. Tehát nekem a saját kis kertemben az a tapasztalatom, hogy én nem használok. Jó, hát a gombán kell lenni ilyen kis rezet, azért muszáj alkalmazni, de és ugye a gomba is élőlény, de különben akkor tényleg nem lesz termés, hogyha a gombákkal nem foglalkozunk. De az a tapasztalatom, hogy valahogy kialakult pár év alatt egy egyensúly, tehát ők is esznek, mi is eszünk. Valahogy ez az, amit meg kell érteni, meg kellene érteni, mert ez a túlfeszített mohóság, ez visszaüt. Tehát az, hogy csak mi együnk, ugye ez?
Ez nem fog működni.
Ez nem fog, úgyse fog működni.
Mert hogy nagyon fortélyosak, tehát a krumpli bogár is amennyi vegyszert kitaláltak neki eddig, a vegyszeres védekezésben, növényvédelemben, eddig majdnem mindre rezisztensé vált idővel. Tehát ők is haladnak a korral, és egy idő után egyszerű zuhanyként.
Azok a törzsek, amelyek behordozták ezt az ellenállat.
És egyre komolyabb mérgeket kell bevetni ellenük, ami
ránk is hatásos.
Egy épesző ember, ha belegondol, hogy az ott marad a növényben, mert ezek felszívódó mérgek, és azt nem fog lebomlani a burgonyában sem, hanem persze a növényegészségügyi előírások betartása mellett nyilván biztonságos élelmiszer van a boltokban, tehát ezt azért nem mondom, hogy nem, de a felhalmozódás törvénye az jelen marad a világban, és azért, hogyha sok olyan burgonyát eszik az ember, előbb-utóbb lesz benne is toxikus.
Hát, így van, hát ugye az emberiségünk az egyik nagy koppanása volt a DDT. Hát emlékszünk rá, hogy annak idején ez milyen csodaszernek üdvözölték, hogy nem túl hatásos volt a kártevők ellen, és tényleg voltak olyan részek, olyan Ázsiában, olyan országok, ahol az éhínségek átmeneti megszűnésére vezetett az, hogy a DDT-vel mindent kiirtotta. Aztán kiderült, hogy hát ez felhalmozódik a zsírokban, ugye a testnek a zsírrétegeiben, és ez májkárosodást okoz, meg valami ideg.
Korai halált.
Tehát ugye, tehát itt nincs, ahogy mondják angol, nincs ingyen ebéd. Tehát szóval nem lehet így egy oldalon a dolgokat. Hát az időnk eléggé halad előre. Én még egy témáról szeretnék beszélgetni, arról, hogy ugye most már Krisna völgy 21-22 éves, ugye, most idén lesz 22 éves, hogy hogyan változott, ha változott egyáltalán a gyakorlata az alapítás óta, illetve mi volt ez a tanulási folyamat, mit érdemes ebből kiemelni, ami azért ez alatt a 20 év alatt lezajlott. Ugye te is 15 éve itt vagy már, azért az egy hosszabb időszak. Tehát, hogy volt-e valami változás, vagy szóval volt itt valami tanulási folyamat, vagy itt már eleve, amikor jöttetek, már minden teljesen...
Szinte becsöppent az égből, és igen, csak be kellett szállni a készen.
Hogy volt ez?
Közösségeknek is van életkora. Tehát van egy csecsemőkor, egy gyermekkor, egy serdülőkor, aztán felnőttkor. Most nagyjából a felnőttkor küszöbén, így Krisna-völgy is, sok minden másként csinál, mint a kezdeti időszakban. Tehát egy korai fázisban ott mások voltak még a fő szempontok, ki kellett alakítani azt a megfelelő környezetet, infrastruktúrát, amiben egy közösség létezni képes a világban. Bármilyen furcsa, az önellátó gazdálkodáshoz is nagyon sok mindenre szükség van. Hát egy példát mondok a múltból. Tatárjárás után Dél-Dunántúlon vagyunk, illetve Dél-Alföld, igen, mert tatárok ugye csak a Duna vonaláig jöttek, de hogy ki kellett alakítani új falu közösségeket. Újra be kellett telepíteni bizonyos részeket, amik lakatlanná váltak a tatárjárás nyomán. Ugyanígy volt egyébként a török hódoltság után is.
Igen.
És a királyok az adott időszakban akkor megépítették a templomot a faluban, adtak jószágokat, segítették nagyon sok mindennel, hogy ott a közösség igazából ki tudjon alakulni, és el tudja kezdeni a létezését. Tehát nem ment magától lassan, és egy hosszú folyamat volt, mire egy falu közösség létrejött. Pedig hát abban az időszakban még nem az olajalkú mezőgazdaságról beszélünk. És ugyanígy Krisna-völgynek is szüksége volt arra, hogy ezeket csak itt zömében a magyarországi Krisna hívőknek az erejére tudott támaszkodni. Nem volt egy király, aki jóságosan betette volna ide a szükséges eszközöket és lehetőségeket. És így önerőből létrehozta az úthálózatát, felépítette az első házait, megépítettük a templomunkat, nyilván az volt a legelső épület, aztán foglalkoztunk azzal, hogyan legyen az ivóvíz, hogyan fogjuk használni a keletkező esetleg szennyvizet vagy vizet, és minden egyéb az időbe tellett, amíg szereztünk mi is annyi tudást, hogy ezeket hogyan építsük és hogyan működtessük. Mert hát az itteni közösségből is nagyon sokan városból költöztek. És az utolsó három generáció az gyakorlatilag arról szólt, hogy az emberek elfelejtik azt, hogyan lehet önellátóan gazdálkodni. Eznek nagy veszélye is van.
Hát a 20. század lényegében erről szólt, nem?
Az emberek beköltöztek a városba, és elfelejtették azt, ami ahonnan jöttek. Falból jön a víz, a gáz, a fűtés, és hogy honnan és milyen módszerrel, az mindegy, de nem a mi problémánk. Mi előteremtünk egy eszközt, a pénzt, amivel rendezzük a számlát, és mindenki más pedig végezze a dolgát, és szolgáltasson. Ez az önellátás, vagy a természetes életmódnál ez nem így van, és minden szükségletén keményen dolgozni kell, sok fizikai munkával jár, és tudással, mert ha csak azt nézzük, alapszükséglet az a ruha, a ruházat, hogy valahogynek legyen egy felöltőnyi ruhája, az annyi szaktudást igényel, és annyi fizikai munkát, amit még most mi sem tudunk megtenni.
Még hát ebben még most sem önellátok.
Ebben nem. A tudást már összegerebjéztük, mert hogy hamarosan meghalnak azok a személyek, akik még tudják, hogy még látták és hallották, hogy mondták, hogy hogyan működik ez a világban. Egy részletet mondok, hogy a kenderből finom szövet legyen, ahhoz tudni kell, hogy a kender ez két ivarú növény, hogyha meghagyjuk csak úgy a kenderültetvényt, és kiszedjük az anyanövény, vagy a nőivarú növényeket, abból csak zsákvászon lesz, mert azok nagyon durva rostot adnak. A finom hímivarú növények, a finom rostot a hímivarú növények adják, és azt külön előtte még ki kell nyűni, és azt külön kell láztatni. Abból lehet finom szálú szövetet, kender szövetet előállítani. Hogyha belerakom a vízbe, amibe áztatom, ha 23 fok körüli a vízhőmérséklet, akkor tudnom kell egy körülbelül fél nap eltéréssel, hogy mikor kell kivenni. Ha korábban veszem ki, akkor túl sok szerves anyag marad a rostok között, és nem tudom a rostszálat szépen kitisztítani. Ha későn veszem ki, akkor meg előregszik a rost, vagy elhull, és szakad, és nem lehet hosszú szálú, nem lehet szövetet készíteni belőle. Tehát ez fél napon múlik, és ez hiába írja le valaki egy könyvben, egy néprajztudós, hogyha ez nincsen a gyakorlatban, nem végezzük valakivel együtt, akkor ezt nem tudja megcsinálni, nem lesz neki egy méter szövete soha. És ez ilyen apró részleteken múlik. És ez nagyon nagy veszély jelenleg a világban, hogy ez a tudás, amivel mondjuk képesek voltak az emberek így fenntartani magukat és ellátni, ez elvész az olajkultúrával együtt. És Krisna-völgyben mi ezt gerebjézzük össze még, amit csak lehet, mindegyik szaktudást, hogyan kell épületet építeni. Szerencsére azért a védikus kultúrában ennek vannak hagyománya, hogyan kell egészséget megőrizni, ugye az ajurvéda ott van, mint ősi hagyomány, hogyan kell táplálkozni, miket kell hogyan termelni, tehát ezeknek mind van archaikus hagyománya is, de azért ebben a környezetben, mondjuk ebben a mérsékeltövi európai, közép-európai környezetben is fontos az itteni hagyomány, hogy hogyan csinálták ezt az emberek, és ezeket szedjük mi is össze.
Hát nagyon szépen köszönöm az érdekes beszélgetést, ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Mai vendégünk Párta Dász, polgári nevén Pőce Vilmos volt, és a mikrofont Madupati Dász, Mérő Mátyás nyomogatta. Góranga!
Góranga!